Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rogán Antal az év végére már nem lesz az amerikai szankciós listán, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV-nek adott interjújában. Gulyás Gergely hozzátette, az amerikaiak is elismerték, hogy semmilyen hírszerzési információ nem áll a döntés mögött, csak Soros György, illetve különböző civil szervezeteinek korrupt jelentései. Egyebek mellett arról is beszélt a miniszter, hogy az ellenzék a legmélyebb morális válságban van másfél évvel a választások előtt. Az elmúlt fél éves magyar EU elnökség legfontosabb eredménye, hogy sikerült elfogadni azt a versenyképességi paktumot, amelynek alapján elindulhat az érdemi munka, a párbeszéd a versenyképesség ügyében, mondta Kovács Zoltán az Eurázsia magazinnak adott interjújában. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint Európának nyitottságra van szüksége gazdasági értelemben, a büntetővámok pedig bezárkózást jelentenek. Súlyog Tamás köztársasági elnök több bírót is felmentett tisztségéből, egyúttal 10 női bíró kinevezéséről is döntött. Az Esti Magyar Közlönyben jelent meg az államfő legfrissebb bírák kinevezéséről szóló határozata. Ez határozott időre szól, 2028. január 14-ig. Soha nem mértek még akkora forgalmat Magyarország légterében, mint 2024-ben, közölte a Magyar Légiforgalmi Szolgáltató az MT-vel. A Hungarokontrol szakembereinek az év során több mint 1.100.000 repülőgépet kellett irányítania, az előző évinél csak nem 6%-kal többet. A kormány határozott fellépésének köszönhetően az elmúlt fél évben 1 milliárd forintot sikerült visszaszerezni az online csalóktól és visszaadni a jogos tulajdonosoknak, ismertette az igazságügyi miniszter. 2023-ban jelentősen 40%-kal emelkedett az online csalások száma, és eddig több mint 30 féle elkövetési formát azonosítottak, ismertette Tuzson Bence. Hozzátéve, hogy az online csalások esetében rendkívül fontos a gyorsaság, ezért olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek lehetővé teszik a rendőrségnek a gyorsabb információszerzést, a bankoknak pedig azt, hogy csalás esetén leállíthassák az átutalásokat. 260 ezeren már igénybe vették a babaváró hitelt, a 11 millió forintos támogatás most könnyebben megkapható, közölte Zsigó Róbert a Facebook oldalán. Az új könnyítések azokra is vonatkoznak, akik már igénybe vették a babavárót. Ha 5 évig nem, de utána megérkezik a baba, újra jár a kamatmentesség, ismertette példaként az államtitkár. Elindult az idei ESIA szezon, tájékoztatott az adóhatóság. Már elérhetők a friss ESIA bevallási információk a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, ügyfélkapu plusz vagy DAP azonosítást követően március 15-től bárki hozzáférhet saját bevallási tervezetéhez az ESIA oldalon. A következő egy hétben sem várható számot tevő csapadék, pedig a mélyebb talajrétegek még nagy területen nem töltődtek fel nedvességgel, írta a Hungarometa friss agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt 90 napban összességében 20-90 mm-rel kevesebb csapadék esett az átlagosnál. A román kormány május 4-ére írta ki a megismételt államelnök választása első fordulóját. Amennyiben egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, május 18-án második fordulót is tartanak az első két helyen végző jelölt részvételével. Kijevbe érkezett Keir Starmer brit miniszterelnök, ahol várhatóan egy 100 évre szóló partnerségi biztonsági megállapodást köthet ukrán kollégájával Volodymyr Zelenszkijjel. A látogatása a háború kritikus pillanatában kerül sor, a növekvő orosz fenyegetések közepette és az új amerikai elnök Donald Trump jövő hétfőn esedékes beiktatás előtt. A Telegraph értesülései szerint Starmer Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztet arról, hogy brit és francia békefenntartó katonákat küldjenek Ukrajnába, ha a béke vagy tűzszüneti megállapodás születik. Az Izrael és a Hamász-Palesztin terrorszervezet közötti vasárnap életbe lépő tűzszüneti megállapodás bejelentése után egyelőre zajlanak a harcok. A palesztin fegyveresek folytatták rakétatámadásaikat a gázai övezetből, Izrael viszont válaszcsapásokat mért oda ezekért. Joe Biden a nemzethez intézett búcsúbeszédében az ultragazdagok növekvő befolyására figyelmeztetett. A leköszönő amerikai elnök hangoztatta, az USA-ban megnőtt a szélsőséges gazdagság hatalma és befolyása, amely szó szerint veszélyezteti az egész demokráciát, az alapvető jogokat és a szabadságjogokat, valamint azt, hogy mindenki tisztességes esélyt kapjon az előrejutásra. Felelősségre kell vonnunk a közösségi platformokat, hogy megvédjük gyermekeinket, családjainkat és magát a demokráciát a hatalommal való visszaéléstől, tette hozzá. Végül az időjárásról. Folytatódik a túlnyomóan borult párás, helyenként ködös idő, húszálingúzás, unos szitálás előfordulhat, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet pénteken hajnalban -4 és -3, napközben aztán 0 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Jansen Arnold, az isteni ige társaságának alapítója. Gokban született 1837. november 5-én, 1909. január 15-én halt meg, 72 éves volt. Örök tapasztalat, hogy a szentek iskoláját a vallásos szülők eleven hitében és példás életében kell mindig keresnünk elsősorban. Így van ez Jansen életében és esetében is. Édesapja fuvaros volt, aki hosszú éveken át vitte kocsiján a kereskedők áruját szülővárosából, a németországi Gochból Hollandiába. A hosszú szekérúton a szentolvasót imádkozta, otthon pedig rendszeresen olvasta a szentírást. Szerette az egyházat, érdekelte annak öröme és bánata. A vasárnapi szentmise családjuk közös kincse volt. Ilyen családból hívta el Jansent több testvére közül Jézus, hogy legyen az ő papja. 21 éves korában pappá szentelték. 12 évig káplán és hittanár volt. Majd az egyház és állam közötti kultúrharc idején ő is egyik napról a másikra munkanélkülivé vált. Megvonták lelkipásztori működésének az engedélyét. Az orsolyitáknál kapott lakást és munkát. Itt ért meg benne a missziós folyóirat kiadásának gondolata. Ezt meg is valósította, és ezt a címet adta ennek a folyóiratnak: Kis Jézus szíve hírnöke. A Kínából hazalátogató Raimondi missziós atya bátorította, alapítson német missziós szemináriumot. De erre a német kultúrharc idején Németországban gondolni sem lehetett. Ezért átment Hollandiába, de sem pénze, sem más vagyona nem volt. Az egyik ottani főpásztor, amikor hallotta terveit, így szólt: ez a pap vagy bolond, vagy szent. Jansen atya az összegyűjtött pénzből megvette egy holland vendéglőt. Nyomban jelentkezett két kispap és egy plébános, majd egy asztalos legény is. Azután egyik édes testvére is csatlakozott hozzá. Legyőzve a kezdeti nehézségeket, számuk lassanként növekedett. Papok, tanítók, fiatalok, férfiak és nők csatlakoztak hozzá. Társasága 1875-ben jött létre. Tagjai ma 50 nemzetet képviselnek. A Stanley vendéglő, az első ház azonban nem kerülte el a nácik éber figyelmét. Különösen a nyomdára vadáztak, váratlanul lecsaptak és lefoglalták. Ezekkel a szavakkal gratuláltak egymásnak, most aztán likvidáltuk a katolikus akció fellegvárát. Mekkorát tévedtek. 7 évvel az alapítás után a segítő testvérek mellett megjelentek az apácák. 1889. december 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepén megalakult a női ág. Mintegy 30-an voltak, vezetőjük Stolberg Ilona lett. 20 év múlva számuk elérte a 300-at. Janzen tudta, hogy ima nélkül nem sokra viszi. Imanapokat, éjszakai szentségimádásokat szervezett. Több nővért klauzúrába rendelt, hogy rendjükért szüntelenül imádkozzanak Isten áldásáért. Valóban az ilyen kegyelmi hátvét tudja csak biztosítani az értékes, gyümölcsöző lelkipásztori munkát, a missziós munkát is. Az anyaházban minden nap szentmisét mondtak a keresztények egységéért. Ő maga, Janzen Arnold, nem járt ki a missziókba. 70. születésnapján 40 ezer kínai köszöntötte. Miért kínai? Azért, mert Kínában csodálatosan működtek az isteni ige társaságának tagjai. A verbiták napjainkban is működnek a harmadik világban, Észak-Amerikában és Európában, rendjük a missziók egyik erős oszlopa. Annak a közösségnek neve, amelyet Boldog Janzen Arnold alapított, így hangzik, az isteni ige társasága, latinul Societas Verbi Divini. Innen a közismert nevük verbiták. Különösek Isten útjai. A kommunizmus felszámolta itt hazánkban a szerzetes rendeket. Több magyar fiatal, bátran vállalva a kockázatot, kiment külföldre, és ott készült a missziós hivatásra, mert verbiták akartak lenni. Mint magyar verbiták, missziós munkát végeztek többek között Kínában, Japánban, Fülöp-szigeteken, Paraguayban, Argentínában. Erről hallottunk már akkor is, amikor Frejna Demetz József, akit szintén boldoggá avatott a pápa, életéről adtunk ismertetést. Ragyogóan megállták helyüket a külföldi missziókban a magyar verbiták. Ott szolgálták ők, Isten dicsőségét, a lelkek megmentésén fáradoztak, és nagyon jó hírnevet szereztek a magyar hazá is. 30-40 évi szolgálat után most már időskorban tértek vissza Magyarországra, legalábbis részben. Kőszeg a középpontjuk, de Pesten is házuk. Nagyon tevékenykednek, kurzíjókat tartanak, lelki gyakorlatokat papoknak, szerzeteseknek, világi híveknek, házas hétvégéket. Csodálatosan eredményes munkát tudnak így végezni. Azzal a fiatalos lendülettel, amivel kint a misszióban is dolgoztak. A társaság terjedéséről néhány szót, egyetemeket alapítottak, főiskolákat, azután misszionáriusokat nevelő szemináriumokat, gimnáziumokat tartanak fenn, elemi iskolákat, és mindenek előtt szolgálják az emberek üdvösségét. Most már sok benszülött is van az Isten ige társaságában, akik jó részt átvállalták a missziós munkát. Adja Isten, hogy tovább fejlődjön a társaság, és a magyar fiatalok közül, akiket a jó Isten hív erre a szolgálatra, az bátran vállalják. Álljanak azok helyére, akik már idősek, és nem tudnak a missziókban dolgozni. Odafigyelhettünk az ismertetés kezdetén arra, hogy mélyen vallásos szülei voltak Janzen Arnoldnak. A vallásos szülőknek a példája segítette Arnoldot is abban, hogy Istennek szentelje életét, és a sok imádkozó, aki támogatta az ő missziós munkájukat, eredményezte azt, hogy ezeket a csodálatos intézményeket létrehozzák, és a missziókban nagy eredményeket éljenek el. Volt olyan ország, ahol kezdetben alig volt néhány keresztény, és néhány évtized múlva 1 milliót számolt a keresztények száma. Sokszor mondjuk el a fohászt, Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod, szentséges szívednek országa, a szeretetnek, az örömnek, a békének az országa terjedjen az egész földön.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, ma Maksó Péter atyának, a Torna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának lelki gondolatait hallhatják, aki most az utolsó ítéletről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Folytassuk elmélkedésünket a végső dolgokról. Az utolsó ítélettel kapcsolatban idézek Sienai Szent Katalin Dialógus című könyvből, ahol Sienai Szent Katalin a mennyei atyával beszélget. Idézett a könyvből, a 39. fejezetből. Hátra van még, hogy a harmadik vádról szóljak, amely az ítélet utolsó napján következik. Itt visszautolok az első két vádra, az első vád, ami életünkben történik, a második vád a halál pillanatában, és itt most a harmadik vádról szól. A másik kettőről már beszéltem, de hogy jobban lásd, mennyire becsapja magát az ember, beszélni fogok a harmadikról is, azaz az egyetemes ítéletről, amelyben a boldogtól a lélek kénja felújul és megnövekszik, mert miközben újra egyesül a testtel, elviselhetetlen szemrehányásban, szégyenben és gyalázatban lesz része. Itt a könyv a kárhozottakról szól. Tudd meg, hogy az ítélet utolsó napján az ige, az én egyszülött fiam eljön majd isteni fölségemben, hogy hatalommal vádolja a világot. Nem szegény emberként jön, ahogy megszületett. Akkor a szűz méhébe jött, istálóban állatok között született, majd két lator között halt meg. Akkor elrejtettem benne hatalmamat, és hagytam, hogy emberként viselje a szenvedéseket és gyötrelmeket. Nem mintha az én isteni természetem elvált volna az ő emberi természetétől, hanem mert emberként szenvedve adott elégtételt bűneitekért. Nem így fog eljönni azonban az utolsó órában, hanem hatalommal, hogy a saját személyében vádoljon, és nem lesz teremtmény, aki ne rettegne majd, mivel mindenki megfizet úgy, amint jár. Tekintete a szerencsétlen kárhozottak számára akkora rettenetet és oly nagy gyötrelmet fog jelenteni, hogy nyelv az képtelen elmondani, az igazakban viszont a tiszteletteljes félelemmel együtt majd igen nagy vidámságot ébreszt. És ez nem azért van, mintha az ő arca változna meg, hiszen ő változhatatlan, mivel az isteni természetben egy valóság velem. De emberi természete szerint is változhatatlan az arca, mert a feltámadás dicsőségét öltötte magára. Hanem a kárhozottak szemei számára mutatkozik ijesztőnek, minthogy a kárhozott azzal a sötét és szörnyű szemmel nézi őt, amely a sajátja. Itt egy kicsit álljunk meg, és gondolkodjunk el ezen a sötét látásmódon, ami minket is gyakran megkísért. Gondoljunk csak arra, hogyha valaki nem szimpatikus számunkra, vagy valaki rosszat tesz nekünk, milyen sötét szemüveggel tudjuk látni ezt az embert. És aztán még később is, akár hetek, hónapok múlva, vagy évek múlva is, hogyha eszünkbe jut, hogy mit tett velünk, hogy milyen rossz volt hozzánk, haragosan tudunk rátekinteni, sötét szemüveggel. De a világra is tudunk így nézni. Vannak emberek, akik gyakran sötéten látják a világot, ijesztőnek, és kevésbé bíznak az Úr irgalmában, és abban, hogy a világ az üdvösség útján halad, a beteljesedés felé. Ezt a sötét szemüveget csak Jézus Krisztus tudja vagy levenni rólunk, vagy hogyha még nem engedjük, akkor világosítani a gondolkodásunkat a hit által. Minél erősebb az ember hite, a hit fényében annál világosabban látunk, és annál kevésbé tud elsötétedni a tekintetünk, a gondolatunk, az egész életünk. Vianai Szent János tanít minket arról, hogy hogyan kell viselkednünk akkor, amikor a belső világunk elsötétedik. Ő azt tanácsolja, hogyha rágondolunk egy emberre, és sötét gondolataink támadnak, mondjuk irigyek vagyunk rá, vagy haragszunk, neheztelünk rá, vagy unszimpatikus számunkra, vagy nem úgy gondolkodik, mint mi, vagy gyanakszunk rá, valamivel vádoljuk, persze ebben a vádló is segít minket, és ő azt szeretné, hogy teljesen elsötétedjen a gondolkodásunk, és minden sötéten lássunk az egész világot, önmagunkat, embertársainkat, isteni dolgokat. Ő szeretne befeketíteni minket és mindent. Ő mindig feketít, a Szentlélek pedig világosít, tisztít, széppé tesz. És azt mondja Vianai Szent János, hogy amikor jön az a sötét gondolat, akkor rögtön imádkozzunk azért az emberért, vagy helyzetért, vagy szituációért, ami a sötét gondolatot okozta. És itt a hangsúly a rögtön, az azonnal szón van, mert hogyha egy kicsit is engedünk, és beengedjük ezt a gondolatot, és eljátszunk vele, és megengedjük azt, hogy elkeserítsen minket, akkor utána már nagyon nehéz ebből az ördögi körből kikeveredni. De ha azonnal megtesszük, hogy imádkozunk, akkor csodát fogunk tapasztalni. Jó ideje gyakorlom, tapasztalatból mondom, hogy egyszerűen a sötétség nem tud fészket rakni a gondolatainkban, szívünkben, elménkben. Mert ha valakit meglátok a tévében, aki nekem ellenszenves, és rögtön imádkozom érte, Uram, áld meg őt, segítsd meg az ő családját is, és imádkozom, meg fogjuk tapasztalni, hogy nem tud a sötétség gyökeret verni a szívünkben. Vianai Szent János tanít arról is, hogyha reggel fölkelünk, ő azt mondja, a kis halálból az életre, az álomból, az alvásból, az ébrenlétbe, akkor is rögtön azzal kezdjük a napunkat, hogy imádkozunk, de nem amikor fölkelünk, vagy esetleg pár perccel az ébredés után, hanem még ki se nyitottuk a szemünket, még szinte nem is ébredtünk föl, szinte fél álomban már vessünk keresztet, és kezdjünk el imádkozni. Mert ő azt mondja, ha ezt nem tesszük, a gonosz lélek ezt a pillanatot kihasználva, mert ő tudja, hogy mikor vagyunk a leggyengébbek, és bizony ez a reggeli pillanat, ez mindenki számára egy elég gyenge pillanat, ezt ő kihasználja és besötítíti előre az egész napunkat. És csak gondoljunk bele, hányszor ébredtünk már úgy, hogy mennyi probléma vár rám, micsoda hegyek, amiket meg kell majd másznom, persze átvitt értelembe, hogy mennyi gond, és hogy nem is érdemes fölébredni. És így el tud keseríteni minket, és befeketíteni mindent. De ha az imádsággal kezdjük, és még egyszer hangsúlyozom, azonnal, rögtön, nem engedjük, hogy a gonosz betegye a lábát a résen, az ajtórésen, amit esetleg kinyitunk neki egy kicsit, ki se nyitjuk neki ezt a lehetőséget, rögtön imádkozunk, meg fogjuk tapasztalni, hogy egyszerűen nem tud hozzáférni se az elménkhez, se a szívünkhöz. Mert az imádság által Isten jelenlétébe helyezzük magunkat, amiről nagyon gyakran elfeledkezünk, és valamelyik másik szent mondta, hogy a gonosz akkor tud támadni igazán, amikor mi elfeledkezünk Isten jelenlétéről. Amikor úgy gondoljuk, hogy nincs ott az Isten, nincs velünk az Isten, ilyenkor szoktuk elkövetni a bűnöket. És az a sötét látásmód, ez el tudja kísérni az embert egész életében, és van, akinél ez már kóros szintet is meg tud ütni. Tapasztaljuk, hogy a környezetünkben vannak, akik csak panaszkodnak, akik csak sötétben látnak mindent, a világot, egymást, embereket, önmagukat, Istent, és elsötétült nekik a világ. A halál sötét völgyében járnak. Minket azért küldött hozzájuk az Úr, azért vannak a közelünkben, azért találkoztunk velük, hogy utat mutassunk az evangélium fényével nekik, az életünkkel, elé éljük az evangéliumot, de ne csak az életünkkel, hanem szavainkkal is. Az evangéliumról konkrétan beszéljünk nekik, és idézzünk a Bibliából, és az Isten igéjének hatalmas ereje van, és meg tudja világítani ezeket a sötétben botorkáló lelkeket. Mi legyünk a hegyre épített város, vagy a gyertyatartóra tett gyertya, akik világítanak embertársaiknak. A két ünnep között eljöttek hozzám barátaim Budapestről, akikkel nagyon sokat beszélgettünk Istenről, és én azt hiszem, hogy velük már nem is tudunk másról beszélni. És Istennek hálát adok azért, hogy vannak ilyen barátaim, akikkel már másról nem lehet, és nem is tudunk beszélni, mint Istenről, és egymást túllicitálva adunk hálát a kapott kegyelmekért, és azért az sok csodáért, amit velünk tett az Isten. Milyen jó az, hogyha van ilyen társasága az embernek, ha pedig valakinek nincs ilyen közösség az életében, ahol csak Istenről beszélnek, vagy Istenhez beszélnek, mint ahogy Szent Domonkos mondta, akkor létesítsen ilyen közösséget, és kezdje ezt a családjában. Legyen szokás az, hogy leülnek a családtagok, gyújtanak egy gyertyát, imádkoznak, és utána akár órákat Istenről beszélgetnek, mint Szent Benedek és a testvére Szent Skolasztika, vagy mint Szent Ágoston Mónikával, az édesanyjával. Milyen szép jelenetek ezek, elevenítsük fel, olvassuk el, és megtapasztaljuk azt a szerelmet, amivel beszélgettek az Istenről, az Isten jelenlétében. És talán furcsának hangzik az, hogy egy családban órákig Istenről beszélnek, mert ritkán tapasztalok ilyet, de biztosan van, sőt, tudom is, hogy van, mert ismerek olyan családokat, ahol ez történik, de ha még nem is alakult ki ez a családban, el kell kezdeni. Dönteni kell, megbeszélni férje, feleséggel, gyerekekkel. Gyerekek, 7 órától imádkozunk együtt a házi oltárnál, ami a szoba legszebb pontján van és a legméltóbb helyen, és beszélgessünk Istenről. És meg fogjuk tapasztalni, hogy egy idő után nem tudjuk abba hagyni. És nem tudjuk bekapcsolni a tévét, nem tudjuk a telefonunkat elővenni, mert Istenről beszélni mindennél izgalmasabb és szebb. És nem lehet abba hagyni. És akár egész éjszakákat végig lehet beszélgetni. Mindent meg lehet unni ezen a világon, és minden témába bele lehet unni, amiről beszélgetünk. Egyedül Isten dolgairól, Istenről való beszédben nem lehet belefáradni és beleunni. Mindent megununk ezen a világon, egyedül Jézus Krisztus nem tudjuk megunni. És akkor már azt is elmondom, hogy amikor itt voltak a barátaim és beszélgettünk, akkor, mint ahogy egyébként is minden alkalommal így történik, valamilyen témát kidomborít a Szentlélek, valahogy úgy előjön, és arról kezdünk el beszélgetni. És olyan szembetűnően előjön. És most mindannyiunknál szembetűnően előjött az, hogy bizony milyen gyakran látjuk sötéten a világot, és milyen gyakori a rossz indulatból kiinduló szó, gondolat, cselekedett bennünk. És ezt bizony magamon is észrevettem. És amióta erre felhívta a Szentlélek a figyelmem, és figyelek rá, és az őrangyalomat is megkértem, hogy amikor ilyen eset van, ő mindig figyelmeztessen engem, meg is teszi, hála legyen neki, és az Istennek az őrangyalomért, tudok ellene tenni, tudatosan. mint ahogy Vienai Szent János mondja. Jön a rossz indulat, jön a sötét gondolat, jön a fekete szemüveg, és rögtön, azonnal elkezdek imádkozni. Most ennek az örömében élek, mert megtapasztalom azt, hogy nem tud úgy elsötétedni a lelkem, mint ahogy esetleg előtte belementem ebbe a gonosz játékba, és elsötétedett a lelkem.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Mai műsorunkban Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának lelki gondolatait hallgathatták meg, aki az utolsó ítéletről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. október 19-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyűri római katolikus plébánia híveivel folytatja a beszélgetést a helyes istenkép kialakulásáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportja. Tovább folytatnánk az istenképekről való gondolkodást, elmélkedést, hogy ezzel is egy picit növekedjünk mindannyian. Ugye csak egy kis visszatekintés az előző alkalomra. Azt olvastam fel, hogy hitbeli fejlődésünknek érdekében mennyire fontos felfedezni Isten igazi arcát. Tehát, hogy az Isten nem személyre szabható, hogy mindenki másképp képzeli el, és egy olyan Istenben hisz, amit ő megalkot, amit ő elképzel, és amilyennek ő elképzeli, hanem pontosan azért hívjuk az Istent mindenhatónak, mert az Isten mindenek fölött áll, és valóban mindenható, ami azt jelenti, hogy mindenki számára ugyanaz a mennyei atya, ugyanaz az Isten, aki nem hangulat vagy érzelmi állapottól függően változik vagy viselkedik, ahogy mi emberek szoktunk általában. És éppen ezért jó felfedezni, hogy az Isten ő stabil, az Isten a történelemben és így a mi életünkben is egy stabil tényező kell, hogy legyen, aki sem az időjárás, sem a hangulat függvényében nem változik meg, sem pedig a külső befolyásolások által nem változtatható meg. Éppen ezért fontos, hogy az Isten igazi arcát megismerjük. Azt a mennyei atyát, akit Jézus Krisztus számtalan formában, számtalan helyen bemutat, és megmutatja nekünk a Szentíráson keresztül, hogy milyen az Isten, milyen a mi mennyei atyánk. Jézusra figyelve ismerhetjük fel, ugye elsősorban azt, hogy az Isten jó. Ahogy Jézus mondja, elmegy a 100. elveszett bárány után is, vagy egy másik evangéliumban az éhezőknek kenyeret szaporít, vagy a másik helyen feltámasztja az édesanyja halott fiát, végül pedig a nagy szenvedések között képes az ő életét is odaadni értünk. Aztán Isten igazságosságáról is említettünk néhány gondolatot, sőt, ugye a saját egyéni istenképünk alakulásáról, és itt akadtunk el igazából, és ennél a bekezdésnél horgonyoztunk le, és ezt beszéltük át, rágtuk át, ahol arról hallottunk, hogy a világban, életünkben, hogy az elfoglaltságok, a feladatok, az emberek bántásai, az elutasítás, szeretetlenség, félelmek, aggodalmak mennyire befolyásolják az istenképet, és arról próbáltunk egy picit beszélni, hogy milyen fontos szerepe van a családnak, a szülőnek, egy gyermek fejlődésében, és nem csak a testi fejlődésében, és a tudásának a fejlődésében, hanem a hitének a fejlődésében is, az Isten képének a fejlődésében is. És akkor tovább megyünk a következő bekezdésre, amely úgy kezdődik, hogy Isten irgalmas és igazságos. A szövegünk a következőképpen ír és fogalmaz. Isten igazságos. Számon kéri tőlünk, hogy mit tettünk a földi élet folyamán, és ahogy Máté evangéliumának a 25. fejezetében leírt utolsó ítélet felelősségét olvassuk, ez bennünk is felelősséget ébreszt, hogy tetteink valóban megfelelnek-e a szeretet követelményének.
Ha megfelelnek, bejuthatunk Isten országába. Ha nem, szeretett. Ha Jézust egészen a haláláig elutasította valaki, akkor valószínű, hogy az örök szenvedés helyére kerülhet. A tetteinkért való felelősségre figyelmeztet bennünket Szent Pál apostol is, amikor azt írja, amit az ember vet, azt is fogja aratni. Isten mindent megtesz azért, hogy ne kerüljünk az örök kárhozatra, egészen halálunkig küzd szívünk megtéréséért. És János evangéliumában olvassuk, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És akkor álljunk meg ennél a gondolatnál, és egy picit időzzünk el annál a témánál, hogy miért fontos az, hogy az Isten ne csak irgalmas, hanem igazságos is legyen. Ez ugye nem hangzik túl jól, hogy az Isten számon kérhet bármit is. Hogy miért vállalja az Isten ezt is, hogy az irgalmassága mellett igazságos marad, és ugye hát tudjuk, hogy az Isten nem változik, tehát ő mindvégig igazságos marad, tehát ezt nem ússzuk meg. Az lehet, hogy az iskolában most már nem lehet úgy fegyelmezni, mint régen, lehet, hogy a családban sem úgy nevelik a gyerekeket olyan szigorúsággal, mint régen, lehet, hogy sok helyen már enyhült a szigor, de látjuk, hogy a jó Isten nem változik, és nála ez az igazságos számonkérés mindvégig megmarad. Miért ragaszkodik vajon ehhez az Isten? Miért tart ki amellett, hogy fontos az igazságos szigor, ez az igazságos következetesség?
Szükségem van az embernek szerintem az, hogy követelmények elé állítsák. Tehát szembesíteni kell azzal, hogy ugyan megvan a szabad akaratunk, de annak vannak következményei is. És hogyha ez nem lenne, akkor nem fejlődne az ember semmilyen szinten. Tehát akkor lennénk egy nagy nihilben, élne mindenki úgy, ahogy akarna, és akkor nem vezetne sehova. Egy nagy káoszba.
Szerintem is ez, amit ugye Timi mondott, ez az egyik. A másik pedig a mennyország, hogy arra a helyre, amit készített oda, ugye eljuthassunk, mert enélkül nem tudunk. Tehát, hogyha nincsen semminek következménye, nem tanítanak minket, mert igazából Isten tanító jelleggel összefügg szerintem az ő igazságossága a végtelen szeretetével. Tehát pont azért igazságos, mert annyira szeret minket, mindannyiunkat üdvözíteni szeretne. Azt szeretné, hogy mellette legyünk, és ezáltal a tanítások által mindenáltal gyógyulunk. Tehát, hogyha valaki nyitott Isten szeretet, tehát egy keresztény ember, aki jár templomba, aki imádkozik, aki odafigyel Istenre, és egy egészséges Isten kapcsolatra törekszik, akkor kívánja Istennek az igazságosságát szerintem. Tehát nem akarja azt, amit a nagy emberek nagy többsége, hogy nem kell nekem az igazság, itt annyi problémám van az életben. Ugyan mit nekem, engem csak szeressenek, meg legyenek irgalmasok velem. De ugyanakkor, ha mondom, tehát hogyha egy keresztény ember egészséges Isten kapcsolatra vágyik, és arra, hogy üdvözülhessen, akkor minden féleképpen elengedhetetlen, hogy ezeket a tanításokat befogadja.
Milyen egy egészséges Isten kapcsolat? Hát mi az, amire egy ember vágyhat, hogy egy egészséges Isten kapcsolat? Milyen egy egészséges Isten kapcsolat? Amit említettél, tehát mit jelent az, hogy egy Isten kapcsolat egészséges? Mert mondjuk lehet ezen azt érti valaki, hogy elmegy misére.
Hát nem, hát az Isten kapcsolat ez olyan, mint egy egészséges házasság szerintem, amihez pont nem értek, de majd Timi kisegít engem igazából. Tehát az, hogy beszélgessek minden nap, meg tudjam osztani vele mindent, bízzak benne, legyen bizalmam. Tehát legyen Isten felé egy bizalmam, egy olyan, ő legyen a barátom, az apám, minden, amivel kifejezek mondjuk egy emberi kapcsolatot, vagy hogy mondjam, tehát hogy így megnevezem, vagy nem tudom igazán pontosan kifejezni. Tehát beszélgessek vele, imádkozzak, dicsőítsek, és a lelkiismeretem is legyen a helyén, tehát tartsak bűnbánatot minden este, hogyha lehetséges, ugye járjak szentmisére, és akkor utána szeretet is helyreáll bennem, tehát akkor tudom az embertársaimat is szeretni, illetve hogy mindent megtegyek ért, ami emberileg lehetséges. Tehát a parancsait akarjam teljesíteni.
Timi, szerinted itt a világnak ebben a nagy forgatagában milyen egy egészséges Isten kapcsolat?
Óriási kegyelem az, amikor valakinek jó az Isten képe, vagy helyén van, inkább nem az, hogy jó, hanem hogy helyén van a jó Istennel való kapcsolata. Egyébként nagy nehézség, tehát én azt gondolom, hogy az emberek inkább azért félnek ettől, mert ugye ez munkával jár, vagy dolgozni kell rajta egy csúnya szóval, tehát hogy ápolni kell, mint minden kapcsolatot, és hogyha ez elmarad, akkor nyilván lehet, hogy emberileg nem tapasztalunk meg olyan látható vagy érezhető eredményt, mint amit nagyon sokan várnának.
Szerintem ugye azért is félnek így az emberek Istenhez közelebb, hogy szembe kell nézniük önmagukkal, és hogy valahogy nem igazán szeretnek az emberek szembenézni önmagukkal, mi az, amin változtatni kell esetleg. Félnek attól, hogy bármit tenniük kell azért, hogy esetleg jobb életük legyen.
Ez a hibákkal is szembesülni, tehát ez minden embernek egy nagyon kellemetlen dolog és érzés, ugyanakkor viszont hatalmas fejlődésre ad lehetőséget a Jóistennel való kapcsolatban is.
És akkor
is.
Itt a félelem, igen, hogy félnek, és akkor félelem az így a szeretetet teljesen meggátolja az emberben, hogy kiáradjon, és a félelmeink gátolnak meg egy csomó mindenben minket.
És azt látjuk, hogy azért nagyon sok minden pontosan a félelemre épül. Tehát, hogy legyen szó akár itt társadalmi szinten is, hogy nagyon sok minden a félelemre épül, tehát akkor valószínű, hogy igazából ennek az lehet egy nagyon mély belső oka, hogy pontosan ez az, ami önzővé teszi az embert. És sok mindent ezért építenek a félelemre a médiában, és nagyon sokszor látjuk a félelemmel kapcsolatos dolgokat, a gyerekeknél ugye a horrorfilmeket, hogy mennyire szeretik a fiatalok és a gyerekek nézni, és mondják, hogy azért, mert olyan érdekes ez a félelem, amit kivált belőlük, és egyre érdekesebb lesz, tehát a személyiségük ezáltal. Vagy látjuk, hogy sok minden körülöttünk tele van félelemmel, és sok mindent úgy közölnek, hogy gyakorlatilag előtte jól megijesztenek, és utána közölnek tényeket, vagy tehát nagyon-nagyon sok minden a félelemre épül, és ez a félelem gyakorlatilag ilyen személyiségformáló. És ugye pont az ellenkezőjét éri el, mint ahogy az Isten formálna bennünket. Ugye azt mondja Jézus, amikor a halála feltámadása után ugye látogatja folyamatosan az apostolokat, megjelenik nekik itt, ott, amott, mindig ezzel kezdve, ne féljetek. Ugye már tudja, hogy ha megijednek az apostolok, összeomlik minden, amit addig tanultak. Összeomlik az elmélet, a gyakorlat, minden, szétszaladnak, és tehát egyszerűen a hitük is meginog. És mindig ezzel kezdve, ne féljetek. Tehát ugye akkor itt meg tudjuk ezt is különböztetni. Ami az Istentől van, az soha nem épülhet félelemre. Annak nem lehet alapja a félelem.
Senkit nem hagyok, karom feléd tárom, kijárat áldásom. Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel, amikor úgy érzed, nyomaszt az én. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Nem taszítalak el, amikor vétkezel, irgalmat lesz a szívemben, örök felé a hűségem, amerre jársz, védlek, nyomodba lépek. Nem rejtőzöm el, szeretett lángom átölel, ne félj, ha égben jársz, hidd, hogy a fény vár rád. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimban zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy.
És akkor visszatérve az Isten képekre, és akkor visszatérek arra az előbbi kérdésemre, hogy így kiegészítve, hogy volt-e már olyan a ti életetekben, és akkor közelítsük meg erről az oldalról, hogy esetleg így emberi módon ti már majdnem, hogy féltetek, vagy megijedtetek, vagy nehéz helyzet volt, de az Istennel, mivel hogy azért nyilván gyakoroljátok a helyes Isten szeretetet, meg ti is próbáltok megküzdeni azért, hogy jó Isten képetek legyen, helyes Isten képetek, hogy sikerült ennek tudatában megoldani egy-egy helyzetet, vagy ezek a helyzetek megoldódtak az Isten segítségével. Tehát volt erre példa az életetekben?
Én nagyon sokáig küzdöttem azzal, hogy másoknak megfeleljek. És ez adódott abból, hogy nem volt helyes Isten képem. Tehát nem volt olyan a kapcsolatom a Jóistennel, aminek segítségével én ezt a helyén tudtam volna kezelni. Tehát, hogy ami a legfontosabb, hogy nem az embereknek kell megfelelni, hanem a Jóistennek.
Igen, ezzel nagyon sokan küzdenek ma is, talán itt a hallgatóink közül is vannak olyanok, akik küzdenek azzal, hogy valakinek meg akarnak felelni. A szomszédnak, vagy a családtagnak, vagy a szülőnek, vagy a barátnak az elvárásainak, és hát ebből komoly problémák következhetnek. Tehát azt jelenti, hogy ha az Isten képem a helyén van, akkor ettől is meg lehet szabadulni?
Én azt gondolom, igen. Rengeteg ima árán, nagyon sok felajánlás árán, én azt gondolom, hogy meg.
És neked hogy sikerült? Mi volt az a módszer, ami téged kizökkentett ebből a régi mentalitásodból?
Egyrészt az, hogy elkezdtem imádkozni, és próbáltam erre nagyon figyelni, hogy mi az, amit nekem üzen a Jóisten. És érdekes, hogy ekkor volt az, hogy persze nagyon sokszor hallhattam már prédikációban ugyanezeket a szavakat, hogy nem annak az embereknek kell megfelelni, de nem hallottam meg. És amikor már elértem az imák segítségével egy olyan hallást, tehát vagy tisztán látást, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát egy olyan kegyelmet kaptam, amit ugyan mondtak, persze sokan mondtak nekem, hogy nem kellene ezzel foglalkozni, de nem tudtam egészen addig befogadni. És azután viszont sikerült elengedni.
Mi van a családon belül akkor, amikor valaki a férjével, vagy feleségével, vagy a gyermekével éli meg ugyanezt, hogy ott mennyire kell mondjuk egy feleségnek megfelelni a férjének, vagy egy férnek megfelelni a feleségnek, vagy egy anya megfelelni a gyermeknek, vagy egy gyermek az anyának, mert ugye csak azért ne legyen itt semmi félreértés esetleg a hallgatóknál, hogy jó, akkor most már többet hiába kéri a férjem, hogy borjúpörköltet főzek, én már többet nem felelek meg neki, palacsinta lesz és kész, tehát nem lesz többet borjúpörkölt. Hogy kezeljük a helyén a családban például ezt a megfelelést, hogy mit jelent egy családban, mert nyilván most a szónak több értelme is van, hogy mit jelent a családban megfelelni a másiknak, és meg nem felelni a másiknak.
Elsősorban ugye a szeretet kell, hogy vezéreljen mindenkit, és a helyes szeretet. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a Jóistennel való kapcsolatban, az emberi kapcsolatokban sem szabad az, hogy az egyik a másik fölé akarjon kerülni. Ugyanúgy az én akaratom nem kerülhet a Jóisten akarata elé. Tehát ha ez megvan, akkor szerintem már innentől a családban is sokkal jobban fog tudni működni az egymáshoz való viszony. Lesznek nehézségek, tehát én ezt most nem azt állítom, hogy ez most innentől egy habos, nagyon szép történet. Biztos, hogy lesznek nehézségek, tehát a Jóisten azért szokott nekünk nehézségeket állítani, mert ezen keresztül is rengeteget tudunk tanulni.
Hát igen, Jézus, amikor a főpapémában imádkozik, ugye azt mondja, hogy nem azt kérem, Uram, hogy vedd ki őket a világból. Tehát benne maradunk a világban, és megküzdünk a mindennapi nehézségekkel. De sokan meg is kérdezik, hogy miért legyek én vallásos, hogyha ugyanazok lesznek a problémáim. Ugye, tehát itt igazából egy látásmódról beszélünk, nem? Tehát, hogy
Hát meg a problémákat sokkal könnyebben megoldja egy hívő ember, pontosan az imádság miatt, mint az, aki nem. Mert én azt gondolom, hogy egy családban, ugye ez a megfelelés, én ugye nyilván más helyzetben vagyok, mint Timi, más élethelyzetben, de én azt gondolom, hogy az alkalmazkodás meg a megfelelés megint csak más. Tehát más a másik az alkalmazkodni, megfelelni, de ezek, nem tudom, én sosem gondolkodtam édesanyámmal, vagy nagyszüleimmel, vagy az öcsémmel, édesapámmal kapcsolatban ezen, mert amikor nekem elváltak a szüleim, és az édesanyám családjával éltünk, tehát a nagyszüleimmel, illetve édesanyámmal, mi rendszeresen imádkoztunk együtt. Tehát nálunk nem volt úgymond tabu az Isten, hál' Istennek. És ez rengeteget jelent. Tehát, hogyha közösen tud egy család imádkozni, akkor ezeken a dolgokon a megfelelésen én azt gondolom, nem kell gondolkodni egy családban. Viszont, hogyha kívülről néz, tehát, hogy nem családban, hanem esetleg a hivatásban nézzük, tehát mondjuk munkahelyen, ott az a probléma, és a gyerekeknél is ez a probléma, hogy a szeretetért akar megfelelni a másiknak, mert nincs szeretve, mert szeretet hiánya van. Valljuk be, amikor meg akarunk fejlődni, jaj, csak ezt nem mondja rólunk a másik. Jaj, csak azt nem, mert akkor mi van? Nem leszek rosszabb ember. És nekem ezen az segített, hogy nem csak, hogy imádkoztam, hanem minden nagyon nehéz helyzetben, amikor kerültem, soha nem, régebben mindig az emberekre számítottam, emberekre is, és vártam, hogy majd neki elmondom, és akkor segít, és akkor ad egy jó tanácsot. Nyilván ilyet adhat a jó Isten, de az első, akit megszólítok, az ő. Hát egyszerűen kizárom a külvilágot, és azt mondom, hogy én Istenem, ezt veled szeretném megoldani, sőt azt kérem, hogy te vezess ennek a megoldásában. Nekem az utóbbi években így sikerültek a dolgaim mindenben, de soha nem számítottam ezekben a helyzetekben emberekre elsőként. Volt, hogy küldött ember, de volt, hogy tényleg úgy sikerült megoldani, hogy senkinek nem kellett róla beszéljek, nyilván a jó Istennek, és ez utána sikerült, szépen elrendeződött. Tehát tudnom kell, hogy hol van az én határom, és hol lép be az életembe Isten, vagy hol engedem be Isten, de ehhez megint csak az imádság és a szentírás olvasása szükséges szerintem. Ha ez nincs, akkor teljesen fölösleges itt bármiről is beszélni ezzel kapcsolatban, a megfeleléssel vagy bármivel, mert erőlködni fog az ember a saját erejéből, de itt csak egyedül akkor lehet, akkor van megoldás, ha valaki Istennel él szerintem.
Hát igen, az elmondottak is, meg ugye hát tudjuk, meg a hallgatók is már ismernek azért bennünket, hogy amiket Timi is mondott, ugyanezt támasztják alá igazából, mert hiszen ő tudjuk, hogy egy felnőttként tér meg és keresztelkedik meg, ugye, tehát nem gyerekként, és hát ugye ezek a változások, tehát ennek köszönhetek, amiről Kriszta is beszél, hogy amikor már van az embernek egy élő hite, akkor ezek megoldódnak, tehát ezek a problémák gyakorlatilag a kegyelemben megszűnnek, tehát hogy igen. És amit Timi mondott az előbb, csak ehhez ugye megtaláltam azt a mondatot, amit az elején felolvastam, hogy milyen szépen összecseng, ugye itt a Máté evangéliumával kapcsolatban, hogy amikor az utolsó ítéletre megyünk, mit kérdez az Isten? Azt, hogy a tetteink megfelelnek-e a szeretet követelményének. Tehát igazából ez lesz a legnagyobb ítélet, én azt gondolom az utolsó ítéleten. Nem az, hogy pénteken ettem-e parizert, vagy nem ettem parizert, mert ez édes kevés az üdvösséghez, hogy pénteken megesszük-e a parizert, vagy nem esszük meg. Tehát, hogy ettől még nem fog valaki a pokolra kerülni, nyilván lemondásként, áldozatként, amiről majd külön műsorban fogunk beszélni, fontos és szükséges, de az üdvösségem nem ezen múlik. Tehát nem ez az Isten szeretetének az elsődleges jele, hogy én mennyire aggályosan vagy szélsőséges módon ragaszkodom bizonyos dolgokhoz, hanem az, hogy a tetteimben van-e szeretet. Tehát, hogy például, ha böjtölök pénteken, hogy azt szeretetből teszem, vagy szokásból teszem. Szeretetből teszem, vagy nagy képűségből teszem, hogy én el tudjam mindenkinek mondani, hogy én nem eszek húst, szomszéd asszony behozza a hortobágyi paracsintát, és jaj, Marikám, én nem eszem meg, mert a péntek van, és tudod, a jó Isten megvár. Tehát, hogy nem feltétlenül ezen múlik az üdvösség, hanem az, hogy van-e szeretet a tetteimben. És ugye ez, amit Timi is mondott, hogy akár családon belül, akár családon kívül, itt a megfeleléssel kapcsolatban is, ha van szeretet, akkor értem a helyes értelmét a megfelelésnek, és akkor inkább átformálódik alkalmazkodásba, ami viszont egészséges és szükséges, hiszen a mindennapi élet alkalmazkodás nélkül élhetetlen lenne. Ugye megfeleléssel meg megint csak élhetetlen, hogyha állandóan megfelelni akarok. Tehát ez az alkalmazkodás, de ez csak az imádság által érthető meg helyesen. Mert mi történik akkor, hogyha megfelelni akarok? Rengeteg csalódás. Mert amit Kriszta is mondott, hogy akkor elkezdi az ember bálványozni a másik embert, és akkor meg akarok neki felelni, és elvárom, hogy ő reagáljon az én produkciómra, ugye, és hogyha nem reagál, akkor ez egy óriási csalódás, hogy hiába bárhogy akartam. Szokták mondani, ugye, válságba került emberek, hogy én mindent megtettem, és mindennel felhívtam magamra a figyelmet, és mindent bevetettem, és mégse reagált, és mégse változott, és mégsem. mert ugye hát a megfelelésnek sajnos egy ilyen negatív következménye az, hogy esetleg csalódunk, mert a másik ránk se hederít, hiába akarok mindent megtenni neki, vagy pedig még pontosan rosszabb ez, hogy a visszájára sül el a dolog. Az alkalmazkodás pedig nem ezt jelenti, hanem teljesen mást jelent. Az, hogy elfogadom a másikat olyannak, amilyen, magamból megpróbálom kihozni a maximumot, de nem esek kétségbe, hogyha a másik nem úgy reagál, ahogy mit tudom én a hiú elképzeléseimben azt én végig elgondoltam, hanem normálisan esetleg, vagy sehogy. Tehát, hogy igazából az alkalmazkodás az azt jelenti, hogy elfogadni egymást, és nem megváltoztatni egymást, vagy hízelegni a másiknak, vagy egy hamis képet mutatni, hanem elfogadni. És itt az Isten kép miért fontos ebben a témában? Hát azért, mert hogyha tudom, hogy az Isten hogy tekint rám, és én hogy tekintek rá, akkor így fogok én is az embertársaimra tekinteni. Tehát ha én az Istent irgalmasnak ismerem, igazságosnak ismerem, jónak ismerem, szeretettel teljesnek ismerem, akkor egyrészt vágyok arra, hogy én is olyan legyek, mert hogy az Isten velem is jó, nekem is megbocsájt, velem is elnéző és végtelenül türelmes, velem is jóságos, de ha kell, akkor képes arra is, hogy egy picit megfenyítsen, egy picit szigorítson, egy picit úgy helyre rakjon, akkor tudom azt, hogy én is ilyen szeretnék lenni, hogy az embertársammal türelmes vagyok, újra és újra meg tudok neki bocsájtani, irgalmas tudok vele lenni, és rögtön, ha az Isten képem a helyén van, akkor a magatartásom is ehhez alakul. Az Isten képhez, ahhoz az Isten képhez, amit én is megismerek az Istenről. Mennyire befolyásolja ugye a magatartásunkat az Istenről alkotott kép. És visszatérve egy picit az előző műsorra, ugye ott említettük a családi ugye sebeket és hatásokat, és ugye azt is mondtuk, hogy mennyire fontos az, hogy ki hogy ismeri meg a szüleit, a családtagjait. Hogyha valakit a szülei mondjuk bántalmaztak gyermekkorában, megvertek folyamatosan, vagy valamilyen más sérelmeket ért, szerzett, akkor mindig az Istent is ilyennek képzeli, mint az ő édesapját, az ő édesanyát, vagy azt az előjárót, vagy nevelőt, aki őt bántotta, azt mondja, akkor ő volt a tekintély, ő volt az, akire felnéztem, ő így viselkedett, tehát minden tekintély ilyen, minden felnőtt ilyen, minden szülő ilyen. És akkor az Istent is ilyennek képzeli, agresszívnak, követelőnek, vagy van olyan gyerek, aki felé nagyon nagy elvárásokat támasztanak a szülők, és folyamatosan követelnek, és préselik össze a gyereket. Látom az iskolában is, hogy már szegény gyerekek, tehát annyira meg akarnak felelni edzéssel, tanulással, jegyekkel, csak olyan jegyet vihet haza, és hogyha ötös helyett négyest kap, reszket, sír, elájul, zokog, tehát olyan megfelelési kényszerben él az a gyerek, hogy mindenhol törik a mécses, hogyha valami nem úgy alakul. Hát persze, hogy az Isten is ilyennek fogja megismerni, aki állandóan követel, állandóan kér, állandóan megterhel bennünket, nyomorgat bennünket az elvárásaival, és az ilyen emberek kényszernek fogják megélni az imádságot, a templomba járást, a bármit, ami az Istennel kapcsolatos, mert azt élik meg, hogy ez egy kényszer, ez egy nyomorgatás, ez egy elvárás, ez egy, és ugyanolyan ellenállás lesz benne, mint gyerekként az iskolában volt, hogy állandóan otthon nekem elvárják, hogy milyen jegyet vigyek haza, és az iskolában is ilyen kényszeresen tanulok, kényszeresen produkálok, ezért az Isten felé is ilyen leszek. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az Isten kép mellett legyenek rendben a családi képek, a családi kapcsolataink is. És hát amit ugye Kriszta kiemelt külön, ugye, hogy ez a szeretet vágy, a szeretet iránti vágy, hogyha be van töltve az életemben a szeretet iránti vágy, akkor azt jelenti, hogy a helyemen vagyok. És akkor nem kell megfelelnem és másnak a szeretetére kuncsorognom vagy könyörögnöm, hogy valahogy kapjak egy kicsit, hogy csurranjon, csöppenjen. Az Istennél ezt soha nem kell megtennünk, mert az Isten végtelenül szeret minket, és hogyha ezt az ingyenes szeretetét az Istennek megtapasztaljuk, akkor biztos, hogy ezt nem fogjuk soha sajnálni egymástól sem. Azt hiszem, hogy ez egy jó végszó, és talán itt kell abba hagynunk ezt a mai műsort. Következő alkalommal is várjuk a kedves hallgatókat, és köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
sötétben is lángul a fény, messze űz bánatot, halált, s dúdolja egy új nap hajnalát.